Napi félmillió csomagot kezelnek a vámhatóságok, hát pörög az e-kereskedelem, viszont ez egy komoly terhelést jelent a rendszereknek. Eljutottunk oda, hogy a vámhatóságok már ezt tudják egyáltalán kezelni?
A vámhatósági résznél nincs nagy baj, mert ott az informatika ez még bírja. Ugye itt majd ott lesznek majd feladatok, hogyha ugye meg kell nézni nagyobb darab számot a csomagokból személyesen, mert ott azért ott kell legyen a vám ellenőrző személyzetnek a helyszínen. Most még bírják, de aztán lehet, hogy rövidesen rövidíteni kell őket is létszámba is megerősíteni, hogy tudják ezeket a feladatokat folyamatosan elvégezni.
Mi a helyzet a kis csomagos forgalommal?
Hát az folyamatosan bővül, ugye egyre jobb, egyre több jön. Ennek egy része repülővel jön, az látszik, hogy a Budapest Air Cargónak a forgalmán, de a nagyobb része az meg konténerben jön vonattal és hajóval. És hát reméljük, hogy tovább bővül ez a szegmens.
Ugye itt van egyfajta kihívás a piacfelügyelet számára. Mennyire nehéz kiszűrni a problémás vagy éppen a szabálytalan termékeket az ekkora nagy volumen mellett?
Hát a vámhatóságnak erre már kialakult módszereik vannak, rendszereik informatikában és személyes ismeretek alapján is, úgyhogy ők ezt már időben igyekeznek előre kiszűrni az ilyen zavaros problémás csomagokat, és akkor megfelelően eljárni annak megfelelően, hogy mit kaptak, mit találtak.
Az Európai Unió várhatóan szigorítja az alacsony értékű küldeményeknek a szabályozását. Ez a gyakorlatban mit jelent pontosan?
Hát ez azt jelenti, hogy gyakorlatban, hogy 2, illetőleg még további 3 euróval meg fog emelkedni ezeknek az ügyintézési díja, és ezzel igyekeznek az ilyen apró küldeményeket terelni, vagy olyan irányba kezelni, hogy ne legyenek ilyen dömpingáros termékek. Ugye ezek azok, amelyek nagyon alacsony áron jönnek be, és az európai kereskedelmi piacon tönkreteszik a helyi termelők, szolgáltatók hasonló típusú termékeit. És ezzel próbálják egy kicsit magasabb árkategóriába beskálázni ezeket a távol-keleti termékeket, akik nagyon alacsony áron jönnek be, ugye adót nem nagyon fizetnek itt errefele. Próbálkozások vannak, hogy fizessenek, de így ez egyfajta kiegyenlítése az árszintnek próbálkozás. Aztán majd nyilvánvaló, majd kiderül ennek a Putin próbája, hogy mennyire fog működni. Ezt egy fél-egy év múlva kell majd újra megnézni, hogy valamit segítette az európai piacon ilyenfajta díjemelés.
Ez akkor gyakorlatban, ha jól értem, azt is jelenti majd, hogy az ügyfél, aki ezt a fajta szállítást kéri, annak a terhére lesz róva gyakorlatilag ez plusz költségként?
Hát ennyivel fog emelkedni ezeknek a termékeknek az ára. Igen, mindig ráteszik.
Ugye Budapest az elmúlt években egy regionális kargóközponttá vált, ez minek köszönhető egyébként?
Hát ez annak köszönhető, hogy egyrészt a vámhatóság időben felismerte azt, hogy nagyon erősen rá kell feküdni a digitális fejlesztési vonalra, és nagyon jó informatikai rendszereket alakítottak ki. Európában, az összes tagországban a vám az ugyanaz. De abban, hogy ki milyen gyorsan fejleszti az informatikát, és az mennyire ügyfélbarát, az már ugye a tagállami hatáskör, és hát nem mindegyik tagállam feküdt rá a kérdéssel megfelelő intenzitásra. Magyarok ezt jól lépték, meg jó időben, és hát ezáltal ugye egy ilyen jó pozíciót tudtunk a nemzetközi piacon elérni. És a másik oka, hogy ez ilyen jó volumenek jönnek, az, hogy a Budapest Air Cargónak van egy nagyon vagány és nagyon agilis kargóvezetése, akik ezeket a kérdéseket utána járnak, ütik az ügyfeleket, rengeteg tárgyalást lefolytatnak, és hát sikerült a megállapodásokat összehozzanak, elérjenek, amelyekkel nagyon sok távol-keletről Európába irányuló áruszállítási szolgáltató Budapestet tekinti belépési küszöbnek Európába, és akkor nyilvánvalóan ide érkező küldeményeket majd terítik a szomszédos országokba, hiszen ez a mennyiség, ami ide beérkezett Air Cargóba, ez nem magyar piaci termék az egész, hanem csak egy kisebb része marad Magyarországon, a többi meg a szomszédos országok felé megy tovább.
Ugye beszélgetünk a volumenről, amely 2017 óta mintegy 200%-kal nőtt, legalábbis a kargó volumene. Ez a szám mennyire tartható, ez a növekedési ütem, akár így a következő években nézve?
Nem biztos, hogy ekkora dinamikával fenntartható, de még vannak azért mozgástereknek meg tartalékok a rendszerben, úgyhogy valamekkor a növekedés biztos, hogy fognak tudni még produkálni. Hát ugye azt is figyelembe kell venni, hogy ilyenkor, ilyen esetben azért a szomszédos országok konkurens repülőtere is igyekeznek minél többet elhozni Budapesttől, tehát nem lehet itt hátradőlni a székbe is, megelégelten nézni a projektet, hogy milyen jól sikerült, hanem folyamatosan ezt kell ápolni, fejleszteni, további jó szolgáltatásokat melléteni, hiszen el lehet az ügyfeleket itt tartani, és hát tulajdonképpen itt minden tonnáit, minden ügyfélét, minden percét folyamatosan harcolni kell, küzdeni kell, hogy ez maradjon, tehát ez nem egy olyan nyugis környezet, hogy akkor na, megvan a 400 ezer tonna, és akkor most itt én éveken keresztül én leszek itt a fő érkezési pont, hanem ezt ugye meg is kell tudni tartani, mert az is egy nagyon komoly kihívás, legalább akkor, mint megszerezni. De ha ez a vezetés van, akkor szerintünk ez tartható lesz, hiszen ők látják, érti, tudják a pozíciót a piacon, és bízunk benne, hogy ez nekik sikerülni is fog.
Mi a helyzet a vasúti árufuvarozással? Mert hogyha már csak arra gondolok, hogy például Csepelen, aki autózik, azért látja, hogy a gyorsforgalmiról beérkezve a Csepel belvárosa felé, ott van egy vasúti átjáró, ahol azért napi szinten közlekednek az ilyen tehervonatok, leginkább áruk. És az néha okoz is fejfájást egyébként, de hogy azért ez is egy ilyen látványos jelenség.
Hát a vasúti áruforozás az nem áll ilyen jól, mint az előbb említett légi áruszállítás. A vasúti áruforozásnál az elmúlt két évben 10 millió tonna árut veszített el. Ez részben abból ered, hogy ugye kevesebbet termelünk itt a térségben, és így visszaesett nagyon erősen a fuvarozás részaránya. Nagyon sok baj van a infrastruktúrával, elég sok a lassú jelezele, azáltal kiszámíthatatlan a rendszer. Ez is ugye rontja az ő pozícióit, hogy az áruszállításait választott. Nagyon sok probléma van az iparvágányokkal, a tulajdonos nyilvántartások nem megfelelőek, magasak a működési költség. Szóval itt is jelentős beavatkozásra van szükség, hogy megtartsuk, meg visszaszerezzük, amennyit lehet a áruforozásból vasútra. Ugyanakkor minden nehézségek ellenére a konténerszállítás, a félpótkocsis szállítás, ami szintén vonattal megy, vasúton megy, az azért elég szépen teljesített az elmúlt évben, mert majd 15%-os növekedést tudott elérni a vasúti áruforozáson belül. Látszik az, hogy ugye terelődnek át vasúton belül is az árutípusok különböző megoldások irányába, más szállítási metodikába. Hát most ugye azt lehet nyugodtan el lehet mondani, hogy egész Európában nehéz világ jár a vasútra, hiszen rengeteg felújítás van, ezeket a felújításokat nem mindig koordinálják, nem mindig egyeztetik a szomszédos országokkal, óriási kerülőket kell tegyenek a vonatoknak, plusz költség, plusz idő, ezt a plusz költséget, plusz időt nem nagyon akarja senki megfizetni, így meg akik ugye időpontra, időkapura szállítanak, azoknak meg fontos az idő is, költség is. Például az elmúlt időszakban is több megbízó tért át vasútról vissza közútra, ami nagyon nem jó irány. De ez európai szintén, tehát ez nem magyarországi specifika.
Beszéljünk egy kicsit a zöld átállásról, aminek amúgy a terjedése hát nem csak a környezetvédelmi szempont, hanem maga a költségnyomás. Valóban van egyébként ez a fő motiváció így a piaci szereplőknél, vagy itt esetleg van más is a háttérben, ami mondjuk érdekes lehet?
Hát az érdekes, az egész, hogy a múlt héten volt egy közlekedés logisztikai konferenciánk, ahol több téma is foglalkozott ezzel a kérdéssel, több kerekasztal beszélgetés, és az jött ki belőle, hogy az ügyfeleket egyáltalán nem érdekli a zöld átállás. Hát úgy érdekli, hogyha nem került többbe, bocsánat, az így a helyes fogalmazás, de hát ugye a zöld átállásnak, hogyha nagyon más megoldásokat, nagyon zöld technológiákat akarunk, és itt nem arra gondolunk, hogy lefessük a kamion zöldre vagy a vonatot, hanem az, hogy ugye korábbi dízel és mondjuk villamos hontatás helyett a villamos energiát is mondjuk napelemes termelésből kapjuk. Tehát, hogy ilyenekbe akarunk átállni, annak jelentős pluszköltsége van mai nap, és ezt az ügyfelek nem szeretnék megfizetni, nem is akarják. Tehát ebből az oldalból zöldítése nem várható a fuvarozásnak, szállításnak egyáltalán. Amiért mégis van mozgolódás ebbe az irányba, az azért van, mert ugye vannak olyan korszerű új technológiák, új járművek, amelyikek kevesebbet fogyasztanak az előző verziónál, és akkor mondjuk egy villanymozdonynál, amelyik fékezésnél ugye visszatermel államot, a régi típusok ilyen nem tudtak, az újak tudnak ilyent. Most ugye ez innentől kezdve nagyon nem mindegy, hogy egy vonatnak a továbbítása mekkora villanyköltséggel jár. Ugyanez az új mozdony sokkal drágább, mint az előző, de mivel üzemeltetése sokkal kevesebbe kerül, ezért érdekli a népeket ez a megoldás. Ugyanez a dízeljárműveknél is korszerű, kevesebbet fogyaszt. Tanítják a sofőröket, nem akkora bakkancsa nyomja a gázpedált, hanem sokkal óvatosabban, elegánsabban, kevesebbet fogyaszt. Tehát itt ilyenekkel próbálnak új megoldásokat elérni. Maga az ideológia, meg az a Európai Uniós direktíva, megbízó árutermelőket, akik az árut feladják, azokat annyira nem érdekli. Mert a fuvarozók csak akkor tudnak zöldülni, hogyha ezt megfizetik, illetőleg, hogyha van olyan konstrukció, amivel mondjuk a új korszerű járművük kevesebbet fogyaszt, kevesebb fenntartási költségbe került, ezáltal ők ugye kisebb károsanyag kibocsátást is eszközölnek, így tudnak zöldülni. Kis lépésekben, lassan, óvatosan, organikus.